Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Köszöntöm vendégünket, Pogrányi Lovas Miklós filozófust, a 21. század intézet munkatársát. Köszöntöm a műsor állandó résztvevőjét, Bodor Györgyöcsát, az Ugligeti Szent Család plébánia templom plébánosát. Én Nárai Szabó Gábor vagyok.
Tiszteltel köszöntöm a hallgatókat!
Szeretettel várunk a beszélgetésben. Nem régen jelent meg a kommentár legújabb száma, amiben Miklós egy cikkkel tette le a névjegyét, már a címe is önmagáért beszél, Európa, élet vagy halál. Összefoglalnád röviden a téziseket?
Tehát az első megjegyzésem a következő lenne. Ebben az írásomban az Európa élet vagy halálban leszögezek néhány olyan dolgot, amit fontosnak tartok jelenleg a keresztény kultúra szempontjából, Magyarország jelene szempontjából, és a magyar konzervatívizmus szempontjából. Az egyik ilyen állításom az lenne, hogy a konzervativizmus az nem ideológia, hanem politikai néprendszer.
És ez mit jelent tulajdonképpen?
Ez azt jelenti, hogy az ideológiát én egy valláspótléknak tartom. Itt Molnár Tamás katolikus filozófusnak a szóhasználatára támaszkodnék elsősorban, ugyanis az ideológia az egy hiányos világmagyarázat. Egy olyan tanítás, amely emberhez kötődik, és nem isteni kínálkoztatáshoz, ugyanakkor az elfogadása végső soron éppen olyan irracionális, mint ahogyan a vallást is elsősorban irracionális alapon követjük, és csak másodszorban távolszuk alá a józanésznek az állításaival. Éppen ezért az ideológiákat politikai teológiának is szokták nevezni. Ez ügyben Nyirkos Tamásnak a munkásságát ajánlom tisztelettel a hallgatók figyelmébe. A kereszténység azonban nem ideológia. Nincs is szüksége ideológiára, mert ha ideológizál, azzal öncsonkítást hajt végre, lemond arról a teljességről, ami hitünknek a lényege, ami ugye a Krisztus követése. Ebből azonban nem következik, hogy a kereszténységnek nincsen szüksége politikai formára. Tehát egy olyan közvetítő tartalomra, amely összekapcsolja a hívőknek a közösségét a vallásban kinyilatkoztatott igazságokkal. És ez a politikai forma az én meggyőződésem szerint a konzervativizmus, amelynek a lényege a keresztény kultúra védelme.
Igen, hát ezt nagyjából a konzervativizmus mi is így képzeltük el. Ez most eléggé komoly támadás alatt áll.
Igen, ez kár lenne tagadni. Tulajdonképpen az a folyamat, ami most zajlik, úgy is nevezhetnénk, hogy a támadás a normalitás ellen. Ugye a keresztény kultúrát számos kihívás érte az elmúlt évszázadokban. Az első kihívás az talán a reformáció volt, ahhoz köthetnénk.
Talán a francia forradalom, nem?
Hát a francia forradalom az már a reformációnak egy következménye.
Tehát korábbra helyezed, már a reneszánsz idején elindult,
így
ugye
van,
már ez a folyamat.
Így van, a reneszánsz idejére helyezem a problémának a megjelenését, azzal együtt, hogy én a reneszánsznak egy nagy rajongója vagyok, egy nagyon izgalmas korszakról beszélünk, de ebben az időben keletkeztek olyan hasadékok az európai kultúrán, amelyek aztán hát feltartóztathatatlanak bizonyultak és elvezettek Európának a széthullásához. A második kihívás az a liberalizmus megjelenése volt. Amikor ugyebár a természetes közösségeinkről a hangsúly áthelyeződött az egyénre. De itt hivatkozhatnék Frenyó Zoltán katolikus filozófusnak a munkásságára is, aki azt mondja, hogy az európai kultúrának három korszaka volt. A kozmocentrikus, a teocentrikus és az antropocentrikus. És az ő megfogalmazása szerint a liberalizmus kora az már bőven benne van az antropocentrikus korban, tehát abban az időszakban, amikor az emberi egyén kerül a filozófiai vizsgálatnak, illetve a politikai gondolkodásnak a középpontjába. Úgyhogy a liberalizmus idején indult el Európa igazából afelé a megosztottság felé, ami mára kiteljesedett. Ugye a reneszánsz követően, amikor elkezdődtek a nyelvújítások, beindultak az első bibliafordítások, ezt követően erősödött meg a nemzeti identitás, és jöttek létre a nemzetállamok. Ez még önmagában nem volt egy káros folyamat, viszont később a nemzeti eszme az kiszorította az első helyről a keresztény öntudatot. Tehát ez már egy olyan változás volt, ami igazából már egy helyrehozhatatlan torzulás az európai kultúrán belül.
Előre tört az ego.
Így van, az ego, az került az elsősorban. És hát a szocializmus, mint a következő hullám, az pedig már az emberi közösségeket egy más oldalról támadta, természetes közösségeinket. Ez az egyént is elnyomta, a családot is elnyomta, és minden olyan természetes szerveződést, amely az életben normális. És tulajdonképpen, ha Európának a társadalmi rendjét nézzük, akkor a leglátványosabb pusztítást azt a szocializmus okozta. De hogyha az emberi lelket vizsgáljuk meg, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a liberalizmus sokkal hatékonyabb volt.
Rafináltad.
Így van. Ugyanis a szocializmus annyira frontálisan támadt, annyira erőszakosan és durván hatolt bele az életünkbe, hogy kiváltott egyfajta egészséges immunreakciót az érintettekből. Ha megnézzük a statisztikánkat, akkor azt látjuk, hogy az eutanáziával, abortusszal, azonos neműek házasságával kapcsolatban a vasfüggönytől keletre élő népek sokkal ellenállóbbak. Ez a nagyszámok törvénye alapján ez kimondható az állítás. A csehek ebből kilógnak, de azért azt elmondhatjuk, hogy a többi olyan nép, amelyik Közép-Európa keleti felében él, vagy Kelet-Európában, azért még mindig sokkal inkább a normalitás talaján áll, mint a nyugatiak. Legfőképpen ugye a Benelux államok és a skandináv államok azok, amelyek egészen tragikus morális állapotban vannak manapság.
Miklós, hogyha szabadna még itt egy kicsit beleszúrnom ebbe a gondolatmenetbe, tehát, hogy ezek a folyamatok, amik elindultak, ezeket Isten megengedte. Te is átment ezen a rostán, hogy Isten nem akarta, de megengedte, és azért engedte meg, mert ebből bennünket tanítani akar, és rávezetni egy olyan dologra, amiből érték is születhet. Nekem ez a meggyőződésem. Minden, ami velünk történik, az átment ezen a rostán.
Ebben minden bizonyal igazad van, viszont ez engem azért nem vigasztal, meg kell, hogy mondjam. Ugyanis az, hogy ugye most a gondviselésről beszélünk tulajdonképpen.
Igen.
Ugye a gondviselésnek a logikája számunkra egy kiismerhetetlen valami. Nekem ez a véleményem, de meggyőzhető vagyok az ellenkezőjéről. Sőt, nagyon is érdekelne, hogy ti ezt hogyan látjátok. Mert az ember a saját életében érzékeli a gondviselésnek a működését. Megtapasztalja azt, hogy a Jóisten tenyerén él. Rengeteg segítség páratlan közreműködés formájában. De ha történelmet nézzük maga egészében, akkor az elképesztő mennyiségű borzalom, nem csak a természeti katasztrófák, hanem főleg a háborúk, amelyek milliók halálával jártak együtt, azok nehezen védhetőek, nehezen magyarázhatóak racionális alapon. Az emberben ugye itt fölmerül a kérdés, hogy a Jóisten ezt miért engedte meg. Ezekre a kérdésekre nagyon nehéz válaszolni, és én nem is tudok válaszolni, őszintén szólva. Ez már a teodíciához tartozik, amelynek én nem vagyok kellően jó ismerője.
De azért hagyd mondjam, hogy ha nem engedi meg, akkor nincs szabad akarat. Tehát ez egy alapvető jelentőségű tény, hogy van szabad akarat. Tehát az ember szabadon visz véghez jót, és bűnt követel. Tehát az emberre bízza, hogy hogyan bomlik ki az isteni terv.
Itt egy kicsit én abban látom a problémát, hogy az ember lemaradt arról a filozófiáról, hogy gondolkodjon, hogy most ami körülveszi társadalmi változások, arra mi lehet a reakciója, mi lehet egy hívő embernek a reakciója. Tehát csodródott a hívő ember is az eseményekkel. Illetve hát próbált ellene küzdeni. De nem azt, hogy felhasználja ezeket a változásokat, és saját maga javára fordíthassa. Nem így látod?
De alapvetően egyetértek veled, és a jelenlegi támadás, amelyek alatt állunk, azok azért sokkal veszélyesebbek, mert nem jól látható az, hogy ki az ellenség, és az sem teljesen világos, hogy melyek a motivációk.
Bizony, bizony.
Azt látjuk, hogy a cél a társadalomnak a teljes tétzilálása. De azt már nehéz elképzelni, hogy ki az, akinek ez valójában az érdekében áll.
Ez biztos.
Bevallom nektek, hogy erre biztos. Én nem tudok egy egyértelmű választ adni. Csak a tüneteket tapasztalom, és érzékelem a koncepciót mögötte.
Ebből a szempontból a kommunizmus jobban áttekinthető volt.
Így van.
De azért én...
Az egy őszinte ellenség volt, ott lehetett tudni. A módszerei aljasak voltak, a kivitelezők súnyik sok esetben, de maga az eszme őszinte volt, lehetett tudni, hogy ki az ellenség.
Igen, így van.
Most pedig polgári jogokról beszélnek, egyenjogúságról beszélnek, és igazából jól láthatóan a cél az valami egészen más.
De hagyj vessek fel egy fitpotézist. Tehát én úgy gondolom, hogy olyan mértékben koncentrálódott az anyagi hatalom néhány ember kezébe, akik nyilvánvalóan nem úgy gondolkodnak, mint az átlag. Mondhatnám, hogy nem teljesen normálisak, csak is egyedül a profit érdekli őket, és hatalmas vagyonokat tudtak összeszedni. Ugye ismerősek olyan számok, hogy a világ leggazdagabb, 10 leggazdagabb emberének annyi a vagyona, mint a világ szegényebbik felének összesen, és ezeknek az a célja, hogy tovább növelhessék a profitot. Nem azért, mert akkor még többet tudnak enni, hanem önmagában ez a folyamat is már őket örömmel tölti el, és növeli a hatalmukat. Na most akkor lehet a profitot növelni, hogyha minél több fogyasztó van, aki minél kevesebbet gondolkodik, csak fogyaszt. És ezek nagyon szépen összeállnak, ezek a jelenségek, a fogyasztói és egyszemélyes csoportokból álló társadalom kialakítására.
Igen, nem csak, hogy egy ilyen társadalom nem tartható fenn.
Az már más kérdés, őket ez nem érdekel.
Igen, de akkor ez egy problémát vet föl, hogyha ezek az emberek okosak, hogy így meg tudják szervezni a politikai folyamatokat, akkor hogyha nem tudnak egy lépéssel előre gondolkodni. Hogyha nem látják azt, hogy a struktúra, amit ők föl akarnak állítani, ez nem üzemképes.
Az elfogultságok nem engedi őket, a vágyvezérelt gondolkodás, mert ő csak az érdekli, hogy minél több és minél több és minél több. Nagyon sok ilyen tudományos fantasztikus filmet lehetett látni az eszeveszett zsarnokról, aki a középpontban volt, valamikor szárnya volt, valamikor fémekkel volt kidekorálva, és mindent meg tudott csinálni. Ő neki csak a hatalma növelése volt érdekes, minden másról elfeledkezett. Ez persze csak egy lehetséges hipotézis, de tulajdonképpen az alapjában az van ennek, hogy az ember, én úgy gondolom, felbomlott az egyensúly a önfenntartás és a fajfenntartás ösztönek között, és a közösségi lét és az önzésből az utóbbi vált uralkodóvá, és az azt jelenti, hogy ha mindenki önző, akkor képtelen a közösség javára tenni, és előbb-utóbb ez a fajta, nem is nevezném társadalomnak, ez a fajta képződmény föl kell, hogy bomoljon.
Hát ez azért folyamatban van, ez jól látható.
Főleg
azokon a helyeken, amelyeket úgy szoktunk emlegetni, hogy a fejlett nyugat.
Igen.
Valahol döbbenetes, mert hogyha az ember belegondol abba, hogy nálunk 1945 után 10 000-vel oszlatták fel az egyesületeket, alapítványokat, egyleteket és különböző mozgalmakat, Nyugat-Európában semmilyen nem történt. Tehát nálunk mesterségesen számolták föl a kalotot, a kalászt, a mindenféle templom szépítő egyesületektől keresztül a cserkészeten, hát mindent, ahol a magyar ember megszervezhette magát. Nyugat-Európában ilyen nem történt. Ennek ellenére a nyugati egyházak sokkal súlyosabb válságban vannak, mint mi. Gyakorlatilag nincsen már ifjúsági élet semmilyen szinten, és képtelennek megszervezni saját magukat. És nincsen önérdekérvényesítési képességük sem, mert a saját érdekeiket sem ismerik föl. Ugyanis nincsenek meg azok a fórumok már, ahol őszintén át lehetne vitatni, át lehetne beszélni a legfontosabb társadalmi problémákat. Ugyanis a politikai korrektség az mindent eluralt, és megszünteti az értelmes vitának a lehetőségét. angliai egyetemeken már külön erre kiképzett, erre specializálódott véleményvezérek vannak, akik irányítják a kommunikációt, és a diákokat megóvják attól, hogy keresztény gondolatokkal találkozzanak.
És Magyarországon más egy kicsit a helyzet, úgy látod? Tehát a ma konzervatív fiatalnak lenni nem egy trendi dolog Magyarországon sem.
Nem. Nem egy trendi dolog, ez így van. De nálunk nem szó sincs arról, hogy lenne egy központosított akarat, amelyik meg akarja hűíteni az embereket, és ki akarja írtani a kereszténységet. Tehát nálunk azért más a helyzet. Ugye az alaptörvényünkben is benne van, hogy a keresztény kultúrát védelmezni kell, úgyhogy Magyarország ilyen szempontból teoretikusan azért egy jó vágányon van. Mi alaptörvénynek van egy konzervatív karaktere. Az más kérdés, hogy a kulturális életnek a működése az nem az alaptörvénynek van közvetlenül alárendelve. De jure, igen, de facto azonban ugye itt az emberi egyéneknek, az emberi személyeknek van hatalma, befolyása, és a meghatározó értelmiségiek, művészek, ők azok, akik kijelölik az utat, és befolyásolják az embereknek a gondolkodását. Ugye jól látható most a Színház és Filmművészeti Egyetemen is, hogy van az a kör, amelyik a politikából már kikopott. Ugye a Szabaddemokraták Szövetsége az 2010 után, 20 év diadal mellett után megszűnt, de az a szellemi hátország, amelyik ott állt mögöttük, az fogalkörömmel védi a pozícióit, úgyhogy ez nem lesz egy sima menet.
Hát,
magyar kultúrát visszaszerezni, és ott érvényre juttatni a konzervatív nézőpontokat is a liberális mellett.
A Mária Rádió nem foglalkozik politikával, úgyhogy ennek a megállapításnak csak az eszmei részét emelem ki, de szerintem ez fontosabb, mint az, hogy melyik párt mit képvisel. Ugyanis én azt látom, hogy ez a, hogy nevezzük, liberál kereszténység, ennek én adtam egy ilyen elnevezést ennek a folyamatnak, ez bizony teret nyer Magyarországon is, ami azt jelenti, hogy szemezgetünk a keresztény tanításból, ami nekünk tetszik, azt kiemeljük, arra helyezzük a hangsúlyt például a karitatív tevékenységre, és közben elfeledkezünk arról, hogy az első parancs, szeresd uradat, Istenedet, és csak neki szolgálj. Tehát ez én nagyon veszélyesnek tartom. Talán még veszélyesebbnek, mint a közvetlen politikai támadást.
Így van, ezzel én magam is egyetértek. Illetve, amit különösen veszélyesnek tartok, az, hogy van egy olyan réteg, közéletben is, illetve a kultúrában is, amelyik konzervatívnak nevezi magát, de igazából beáll minden olyan agenda mögé, amelyik a józanész és a keresztény kultúra ellenében hat.
Igen.
Simán vállalják az LMBTQ propagandának a terjesztését, és ellehetetlenítenek minden olyan vállalkozást, amelyik normalitást szeretné megőrizni Magyarországon.
Hát olvastam egy cikket egy újságban, aminek az volt a címe, hogy az ápoltak átvették az irányítást.
Hát ez, igen.
Ez egy zseniális, zseniális cím.
Igen. Az ápolók, igen.
Fölött. Az ápolók fölött, azt már nem írta, az oda kell gondolni.
Igen. Igen, ez egy tragikus folyamat, mert ugye, ha megnézzük, akkor itt egy elképesztő fogalmi zűrzavar van, azt világosan kell látni. Ez például, hogyha megnézzük mondjuk csak ezt az LMBTQIA, már nem tudom hány betű van, ezt a propagandát, ez maga is egy ökörség, ha megnézzük. Ugye, kik vannak ebben? Benne vannak a mármint, hogy önmeghatározása szerint ez a lobby csoport kiket képvisel. Elvileg benne lennének a melegek. Na most már ez problémás, ugyanis nem minden meleg vágyik arra, hogy ez a lobby csoport őket képviselje. Aztán ott vannak a többiek, a transznemek, amiről pontosan nem is tudni, hogy micsoda, de minden bizonnyal egy valamilyen súlyos személyiség zavar. Ennek nincsen semmi köze ahhoz, hogy valaki homoszexuálisnak születik, vagy sem. Egy homoszexuális általában tudja magáról, hogy ő férfi, aki férfiakat szeret, egy transznemű meg nem tudja magáról eldönteni, hogy micsoda. Benne vannak akkor az aszexuálisok, azok, akikben nincsen nemi vágy, amit a jóisten adott minden egészséges embernek. Most ezzel kapcsolatban ugye fölmerül bennem a kérdés, hogy vajon egy homoszexuális ember mit szól ahhoz, hogy őt egy csoportba berakják olyanokkal, akiknek személyiségzavara van, vagy valamilyen más súlyos defektusa. ugye jól látható, hogy ez egy mesterségesen kreált mozgalom, és egy mesterségesen kreált hamis identitás, amit létre akarnak hozni.
És hát annyira keresi az ember ugye a csoportot, ahova tartozhat, ebben az elképesztően bőséges információval megvert világban, hogy nagyon könnyen oda csapodik ehhez vagy ahhoz a csoporthoz, egészen másodlagos szempontok alapján, és aztán nem gondolja át, hogy tulajdonképpen ő mit szolgál ebben.
Így van. Ha megnézzük, akkor ez a 21. századi tömegkommunikáció óriási pusztítást végzett az emberek egészséges szexuális működésében. Szétverte azokat a fórumokat, ahol a férfiak és a nők, fiúk és a lányok kapcsolatot tudtak egymással teremteni. Emiatt embereknek milliói válnak frusztráltá, megnehezedett számukra a párkeresés, a párnak a megtalálása, és ezeket a frusztrált, kudarcot elszenvedett embereket, ezeket húzza be ez a lobby után a célirányos fizetéseivel, és próbál mindenkit levinni a normalitás talajáról.
És kutatások nem irányulnak arra, hogy ez hogy keletkezett, honnan jött ez az egész, mert egyszer csak bennünket is úgy megleptek ezek a csoportok, hogy mi van ennek a hátterében, vagy kik állnak, kinek az érdeke
nem
ez?
Igen, értem a kérdést, ugye nem ezeket a csoportokat keresni, mert azok az emberek, akiknek a szexuális orientációja eltér a többségitől, azok az emberek önmaguktól nem kezdenének el szervezkedni és ilyesmivel foglalkozni. Itt arról van szó, hogy van a feminizmus nevű gyűjtőfogalom, és a feministáknak vannak bizonyos radikális változatai. Ezek a szerzők, ezek egyébként neomarxisták. Tehát azt tudni kell, hogy ezek nem a levegőből jönnek, meg nem csak úgy kitalálják azt, hogy ők minek alapján dolgoznak, hanem ez egy tendencia. Lehet tudni, hogy Simone de Beauvoir, Judith Butler, Firestone, Clara Fraser, illetve Donna Haraway, ezek mind-mind marxisták voltak, sőt marxisták, amelyik még él. Jól látható a terminológia, amit használnak. Tehát ez az a szociológia iskola. Tehát ez nem kérdés. És ezeknek az embereknek ugyanaz a célja, mint annak idején Marxnak és Engelsnek, hogy az ő íróasztal mellett kiadja az elméleteik alapján átalakítsák a társadalmat. De most ehhez kapcsolódik hozzá még egy nagyszabású kommunikációs projekt, amelyiket az Egyesült Államokban indítottak el a 80-as évek végén, aminek ugyancsak az a célja, hogy megdolgozzák a társadalmat. Csökkentsék a különbséget a mások, meg a nem mások között, hogy a mások kényelmesebben érezhessék magukat. Az érzékenyítés az erről szól tulajdonképpen. Az addig kell bombázni az embereknek az agyát az elfogadással, meg a mássággal, ameddig a végén már elegük van belőle, hallani se akarnak róla, és már bedobják a törők között, mindenki csináljon, amit akar, csak őket hagyják békén.
Ez a
csak
baj.
Hogy ennek a folyamatnak nincsen vége, ugye? Tehát nem az a... akkor nem lesz vége, hogyha mondjuk engedélyezik a házasságot az azonos neműek között, mert ugye ez a folyamat megy tovább, tehát előbb-utóbb ugye szeretnének majd örökbefogadni is, sőt, szeretnének már most is, csak ezt ugye Magyarországon azért nem lehet még.
Most a neomarxistáknak...
Az összes többi követelés.
Amit mondtál neomarxistáknak, akkor mi a végső célja? Tehát most egyelőre a káosz, de káosz után gondolkodnak, vagy nem lehet tudni?
Hát, hogy mi a végső célja? Ugye itt önálló szervezetről van szó, akiknek külön-külön vannak mindenféle elméleteik, és mindegyiknek más a cél. Úgyhogy ezt nem lehetne gondolni, hogy egységesen mi a céljuk, mert hogy...
Nem egységesek.
Igen.
Persze.
De hát a végeredmény az tulajdonképpen a dekonstrukció, amit ugye Derrida, meg mások is, aztán Foucault, meg kik képviseltek, hogy ők a nyelvvel indultak, aztán Derrida a nyelvet kezdte szétszedni, aztán elemekre, szavakra, és aztán újra összeállított egy másik nyelvet, és akkor megint szétszette, megint összeállított, tehát végső soron nem lehetett már ráismerni az eredetire, és ezt próbálják a társadalommal is csinálni, például állítólag színi növendékek kiképzésénél is használják ezt, hogy a személyiségét porrá rombolják, és aztán egy újat építenek helyett.
Így van. Az első éves képzés a színi hallgatóknak, legalábbis a színészeknek, az abból áll, hogy szilánkosra törik a lelküket. Ha mindenre képesek legyenek, bármit el tudjanak játszani. Ne legyenek gátlásaik.
Igen, igen.
Ez egy borzalmas dolog, mert én nem hiszek benne, hogy csak így lehet színészeket képezni. Ez teljesen kizárólag.
De hát ha így lehet, akkor inkább ne is színészkedjenek, én már elteszek erre egy lapáttal. Csak az a baj, nekem mindig az forog a fejembe, hogy hogy lehet, hogy a többségi társadalom nyugaton, Magyarországon azért még szerencsére nem, ezeket befogadja, elfogadja, túl kényelmes esetleg, vagy túlságosan kizárólag a pénzre, a fogyasztásra koncentrál, vagy pedig már elvesztette az ellenálló képességét teljes mértékben.
Azért, mert ez ki van találva alaposan. Ugye marketing szakemberek találták ki ezt az egész folyamatot, és ők irányítják. Egyébként ez nem összeesküvési elmélet, amit mondok, ez maga a gyakorlat, meg el is lehet olvasni az erről szóló irodalmat. Egy Marshall Kirk és egy Hunter Mason nevű szerzőpáros írt egy könyvet, aminek az a cím, hogy After the Ball, How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90s. Ez egy stratégia, amelyik arról szól, hogy át kell alakítani az amerikai társadalmat, fokozatosan érzékenyíteni kell, hogy elviseljenek mindenféle idiotizmust, amit eléjük tárnak. És hát a filmipar az szépen óvatosan, apránként adagolja ezeket a dolgokat, míg nem, azt érzik, hogy elég erősek ahhoz, hogy már nyíltan színre lépjenek, és már nyíltan befolyásolják a tudatunkat. Most éppen ezt a szintet léptük meg, úgyhogy egy történelmi pillanatban vagyunk. Ugye az Oscar-díjat azt most már alárendelik nyíltan ezeknek a politikai szempontoknak.
Hát egy fontos lépés volt ebbe az irányba. A 80-as évek elején egy konferencia állítólag, amit a Zbigniew Brzezinski, a Carter elnök nemzetbiztonsági tanácsadója szervezett, vagy ha nem is ő szervezte, de ő tette azt a kijelentést, hogy az emberiség hamarosan olyan állapotba kerül, hogy a szükséges javakat a 20% elő tudja állítani, és a maradék 80%-kal kezdeni kell valamit. Hát akkor most mit kezdjünk vele? Titti Tainment mondta azt, hogy hát lehetőleg elfoglaljuk őket mindenféle pótcselekvésekkel, erőszakkal, szexel, játékkal, minden mással. Hát ez most a szemünk előtt játszódik.
Igen, és ez, én is félek tőle, hogy körülbelül valami ilyesmiről lehet szó. És az a szörnyű, hogy a világtörténelem során először van olyan hatalom, amelyik az internet segítségével több milliárd embert el tud érni. Első alkalommal van erre lehetőség, és a tudatmódosításnak már olyan szintje létezik, amit korábban el se tudtunk képzelni. Hát erre sem a televízió nem volt képes, se korábban a rádió, még azelőtt a nyomtatott sajtó pláne nem. Tehát ez egy biztos, hogy a világtörténelmi jelenség. És itt tulajdonképpen, ha az ember normális marad, az már a legnagyobb, legmélyebb radikalizmust fogja jelenteni.
Épp arra akartam rákérdezni, hogy mostan hogy látod, hogy mondjuk konzervatív, de tegyük hozzám, Mária Rádió keresztény konzervatizmusnak mi a feladata, küldetése ebben a világban? Hogy látod?
Ebben a fül... Hát, ugye nyilván először is imádkozni kell mindannyiunknak, hogy észnél legyünk, hogy az adott pillanatban mindig felismerjük, hogy mi a kötelességünk, mi a dolgunk. Kit kell választani, mire kell, milyen döntést kell meghozni, kit kell hagyni, hogy megszólaljon, ki az, akitől el kell menekülni, hogy a közelébe se legyünk. Ez nyilván egy nagyon fontos feladat. A másik, amit én nektek javasolni tudnék tisztelettel, annak kéne megtalálni a módját, hogyan lehet eljutni a mostani fiatal generációhoz.
Ott vagyunk, éppen
tehát
ő beszél.
A kisgyerekek, a kamaszok és az egyetemisták. Az egyetemisták kiemelten fontosak, ugyanis oda már tényleg az a réteg kerül, amelyikből a jövő társadalomnak a vezetői lesznek, líderek, menedzserek, értelmiségiek. Értsünk ez alatt bármit, de tagadhatatlan, hogy a legtöbb vezető az diplomás, és ők egyetemre járnak. Tehát mindenek előtt az egyetemistákkal kell tudni valamit kezdeni.
Hát igen, csak már a középiskolába, hogyha nem keresztény középiskolába iratkozott be a gyerek, már elveszett a kereszténység számára szinte.
Persze, tehát nyilvánvaló, hogy az óvodától kezdődik a nevelésnek az a része, amelyiknek társadalmi vetülete van, persze, tehát ugye a család az első, de az intézményesülése az óvodával kezdődik, de ahol meg kell nyerni a csatát, az egyetem. Az egyetemeket kéne valahogy visszafoglalni a konzervatívoknak, mert anélkül nem fog menni. És ezt csata nélkül engedtük el. Tehát azért, ha megnézzük, hogy milyen kurikulum volt az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Nyugat-Európában az 50-es években, kik voltak a meghatározó gondolkodók, ilyen embereket mondok, hogy Christopher Dawson. De ez az ember az 50-es évek egyik legbefolyásosabb történész, szociológusa volt, ma már teljesen ismeretlen, elfejtett név, mert egy hagyomány elvű katolikus gondolkodóról beszélünk.
Na most ez
egy trident előtti.
Igen, ez a generáció, ez lázad. Ugye most azt is hallottam egy olyan megfogalmazást, hogy a lázadás joga és a lázadás mint szolgáltatás, mert most már minden megvan, nem kell megharcolni az élelemért, meg a lakásért, ruháért, most elfoglalja magát azzal, hogy lázad. Na most akkor
hát,
lehetne...
De nem mindegy, hogy ki lázad, meg mi ellen lázad, meg hogyan lázad.
Na ezt mondom, arra akarok
kilukadni. Én kamasz koromban például azzal lázadtam, hogy volt egy posztkommunista elit, és én azzal lázadtam, hogy én akkoriban a miéppel szimpatizáltam, és volt egy nagy-magyarországos kulcstartó, meg ezt a szimbólum, meggyőződések, stb. Akkor én az ellen lázadtam, az egy pozitív valami volt, én nem rombolni akartam, hanem többet akartam, szebbet akartam. A lázadás az irányulhat valami pozitívra, és lehet tisztán destruktív, tehát rombolhat is.
Hát tulajdonképpen akkor a legkönnyebb lázadni, hogyha már átvette a hatalmat ez a kulturális marxizmus, és akkor az ellen lázadnak majd az akkori fiatalok, de hát addig már rengeteg kár.
Azért azt ne várjuk meg.
Ezt lehetőleg én se várnám meg.
Azt ne várjuk meg. Igen.
Nem könnyű a helyzet.
És mindenképpen nem csak a csatornákat kell megtalálni a fiatalokhoz, hanem azt a nyelvezetet is, amelyen keresztül le lehet őket érni.
Na, az nagyon fontos
pedig
szerintem.
Az egy külön művészet és külön tudomány.
Az nagyon fontos, tehát hogy fejezzem ki magam, az egyházi nyelvet, a szentírás nyelvét a modern tudományos nyelvvel valahogy úgy kell párosítani, hogy megmaradjanak az igazságok mindkét oldalon.
Hát meg még hozzávenném ezen kívül azt a technikai eszközöknek a tárházát, amelyeken ott vannak, és amilyen platformokon jelen vannak a fiatalok. Tehát azokat Igen. kéne minél jobban kihasználni, Igen. és ezzel élni. Ezt a szemináriumban sajnos nem nagyon tanítják.
Most kezdődött valamilyen mozgalom, hogy tanítják a fiatalokat különböző ilyen modern technikákra, hogyan lehet blogot indítani, meg podcastot, meg ilyesmit csinálni. De hát ez tulajdonképpen csak egy hordozó, nem ez a lényeg, azt hiszem.
Igen.
Tehát... Nem tudom, hogy mennyire vagyunk pesszimisták, azt hiszem nagyon a beszélgetés alapján, mert sajnos nem túlzás, amikről itten beszélünk. Viszont én azért hagyj mondjam azt, hogy ezek a folyamatok, ezek a történelem szemléletből tekintve mondjuk azt, hogy Isten szemével csak pillanatnyilag jelentősek. Egy idő múlva valamiféle egyensúly be fog állni. Tehát nem hiszem, hogy ezt a minden határon túl lehet erőltetni ezeket az őrületeket, amiket tényleg úgy lehet a legjobban jellemezni, hogy az ápoltak átvették az irányítást, de sajnos több is, mint vicc, mert itt kőkemény hatalmi szempontok is szerepet játszanak. Vissza fog lendülni az inga, és ebben komoly szerepet játszik most egy picikét talán a járvány, de a környezetnek a tönkremenetele az még nagyobb szerepet fog játszani.
Igen.
Elfogynak
a források. Az a kérdés, hogy mit fognak erre lépni a nemzetállamok a romló környezeti helyzetre, illetve az ezzel kapcsolatos mindenféle egyéb várt és nem várt folyamatokra, mint például ugye a népvándorlás mögött is jól tudjuk, hogy jelentős részben környezeti okok állnak.
Igen.
Nagyon sok olyan hely élhetetlenné vált a Földön, ahol korábban az emberek saját maguk tudtak gazdálkodni. De ezek sosem a levegőből jönnek, mindig létező problémák azok, amelyeket a raffinált politikusok föl tudnak használni a saját céljaikra.
Hát csak az a baj, hogy az a környezeti romlás ez tovább folytatódik, és ez most nem megállítható, tehát még rosszabb lesz a világnak a környezetszennyezése, a lehetetlenné válnak bizonyos területeknek a hőmérséklet miatti életfeltétele is akár.
Igen, nyilvánvaló, hogy ez a mi hatáskörünkön kívül lévő dolog, ezeknek a szabályzása. Mi csak drukkolhatunk, hogy ne legyen baj, illetve hát a saját életformánkat kell úgy berendezni, hogy minél kevésbé éljünk szennyező életet, minél kevesebb műanyagot használjunk, nem kell mindenhova autóval menni. Ezekre nekünk oda kell figyelni, de a nagy döntéseket persze nem mi hozzuk meg, ez teljesen egyértelmű.
Igen, hát ezek ugye akármilyen erősek, azok, akik a döntéseket hozzák mondjuk a legfelsőbb szinten, a természeti folyamatokat nem tudják megváltoztatni, és ide értem én a társadalom mélyében zajló folyamatokat sem, tehát én nagyon bízom abban, és itt talán az én istenhitem is, hogy mondjam, megmutatkozik, hogy ezek egy darabig működnek. A nyugati civilizáció bizony nagyon súlyos kihívás elé néz, lehet, hogy már fel is bomlott, olvastam ilyen cikket, hogy esetleg majd úgy fogják emlegetni ezt a mai kort, mint a civilizáció felbomlása utáni kort, de lesz utána másik, amelyik ezeket a hibákat kiküszöböli, és egy újfajta ösvényen halad előre.
Igen, igazából probléma mindig lesz, ellenség mindig lesz, kihívás mindig lesz, ezekre mindig választ kell adni. Az a kérdés, hogy eközben mi történik a lelkünkben.
Igen, mert ez a mi életünk, tehát én is ezt szoktam mondani, hogy most lehet azt mondani, hogy várjuk ki a végét, de hát ez az életemnek a része, és az én életemnek a része.
Így van.
Igen.
Nekünk ugye üdvösségre kell törekednünk, illetve a saját rokonainkat, barátainkat, hatósugarunkban élő embereket kell abban segíteni, hogy ők is üdvözülhessenek. Tehát nyilván ez a legfontosabb feladatunk. És ennek során azért nem mellékes, hogy milyen társadalom vesz bennünket körül. Ahol könnyebb üdvözülni, vagy ahol nehezebb.
Igen. Hát ezzel a gondolattal...
Ezért a keresztény elveknek meg kell jelenniük a társadalom szervezésben, mert a mocsok és a romboló erők azok nem hullhatnak ránk.
Ezzel
én például bevallom, hogy nem vagyok egy nagy híve a korlátozás nélkül a demokráciának, én az interneten mindenképpen cenzúrát vezetnék be.
Na akkor ne ezzel zárjuk be, mert ne esetleg ez nagyon, nagyon keménynek tűnik, de én azért miért? Úgy summáznám... Hát
valamikor ilyen, így élt Európa, volt korábban is cenzúra.
De nem lehet megvalósítani, nem lehet meg, kikerülik, tehát most már az internet kiszabadult az ellenőrzés alól, és nem lehet egyszerűen cenzúrálni.
Úgy tudom, hogy az oroszok egészen...
Hát egészen addig, amíg a Navalnyi elő nem kerül, és akkor mindjárt tele van vele az internet. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezek a jelenségek rendkívül fontosak és aggasztóak, és tisztán azáltal, hogy fölhívjuk rájuk a figyelmet, megteszük a magunkét, mert így azok, akiket fontosnak tartják a jövőt, és ilyenek sajnos nem túl sokan vannak, de mégiscsak meghatározó a jelentőségük, ezek elgondolkodhatnak, és aztán előbb-utóbb biztos vagyok, hogy valamiféle megoldás is ki fog rajzolódni. Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kizárólag adományokból tartja fenn magát, ezért nélkülözhetetlen hallgatóink anyagi támogatása. Kérjük, hogyha tetszett önnek ez a műsor, adományával segítse működésünket. Látogasson el honlapunkra mariaradio.hu/támogatás, ahol elolvashatja a szükséges tudnivalókat. Köszönöm meghívott vendégünknek, Pogrányi Lovas Miklósnak és Bodor Györgyatyának a közreműködését. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak, és köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket két hét múlva, csütörtökön este 21:05 a Hit és Tudás műsor újabb adásában.
Hit és tudás.